Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fönnállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus által mennyei atyánk, köszönjük te néked, hogy e húsvét ünnepében ének szóval, csengettyű szóval, énekkar szóval dicsérhettünk téged eddig, és most az imádság szavával is hozzájárulhatunk a te magasztalásodhoz. Szeretnénk magasztalni téged húsvét ünnepéért, pontosabban azokért az eseményekért, amikre most is visszaemlékezhetünk a te kegyelmedből. Köszönjük néked, hogy együtt magasztalhatunk téged azért, mert elküldötted a te egyszülött fiadat, hogy áldozatával elvegye a bűnt és büntetését, a kárhozatot, az örök halált, és nekünk biztosítsa az örök életet, az üdvösséget. Köszönjük te néked, hogy elvesztünk, de te általad megkerestettünk, és küldtél nekünk valakit, aki által üdvözülhetünk és visszajuthatunk a veled való drága közösségbe. Köszönjük néked, hogy meg akarsz minket ma is áldani, mert miközben téged dicsérünk és téged ünneplünk, aközben minket akarsz gazdagítani. Köszönjük néked, hogy megnyithatjuk a szívünket, hogy befogadjuk minden áldásodat, amit a mai istentiszteletre is elkészítettél. Kérünk téged, hogy legyél velünk, áld meg, szenteld meg ünneplésünket. És köszönjük néked, hogy a mi istentiszteletünk belekapcsolódhat a kereszténységnek a nagy családjába. Köszönjük néked mindazokat, akikkel ma együtt dicsérhetünk és magasztalhatunk téged, fiat haláláért és feltámasztásáért. És köszönjük te néked, hogy még a mennyei angyalokkal is együtt ünnepelhetünk. Ők is téged dicsérnek, ők is téged magasztalnak a mennyei szentekkel együtt. Köszönjük, hogy mi is téged magasztalhatunk ebbe a hatalmas kórusba, egy kicsit belekapcsolódva. Kérünk téged, hogy áld meg minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igéjét, Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt leveléből olvasom, valamint utána János evangéliumának 5. részéből. Az igét figyelemmel leülve hallgassátok meg. Pál apostolnak tehát a korintusbeliekhez írt első levele 15. részéből az első 8 verset olvasom. Eszetekbe juttatom továbbá, atyám fiai, az evangéliumot, melyet hirdettem nektek, melyet be is fogadtatok, melyben álltok is, mely által üdvözültök is, ha megtartjátok, aminémű beszéddel én hirdettem néktek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Mert azt adtam előtökbe főkép, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemettetett. És hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint, és hogy megjelent Kéfásnak, azután a 12-nek, aztán megjelent több mint 500 atyafinak egyszerre, kik közül a legtöbben mindmáig élnek, némelyek azonban elaludtak. Aztán megjelent Jakabnak, azután mind az apostoloknak. Legutolszor pedig mindenek között, mint egy torszülöttnek, nékem is megjelent. János evangéliumának 5. részében pedig a 24. verstől a 30. versig ezt olvassuk. Jézus Krisztus mondja, bizony-bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elküldött, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem átment a halálból az életre. Bizony-bizony mondom nektek, hogy eljön az idő, és az most van, mikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják, élnek. Mert amiként az atyának élete van önmagában, akként adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában, és hatalmat adott néki az ítélet tételre, mivel hogy embernek fia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek. Akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Én semmit sem cselekedhetem magamtól. Amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos. Mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az atyájét. Drága testvéreim, saját életünknek vannak nagy pillanatai. Egy iskola elvégzése, diploma megszerzése, egy házastárs megismerése, a házasságkötésünk, az első gyermekünk születése, vagy első, vagy épp többedik unokánk születése, és így tovább. De tágítva a látókörünket, azt kell mondani, hogy a népünknek is vannak nagy pillanatai. Egy-egy szabadságharc, a reformáció, egy-egy háborúba való be, vagy inkább kilépés, egy-egy nagy összefogás valami jó célér, a rendszerváltás, sorolhatnánk ezt is. De nem csak az egyéni életünknek, nem csak a népünk családja életének vannak nagy pillanatai, hanem az emberiség történetének is vannak nagy pillanatai. A világ történelemnek is vannak nagy pillanatai, és most én a világ történet három nagy pillanatáról szeretnék nektek beszélni. Az első pillanat, ami szemünk elé kerüljön, a múlt legnagyobb pillanata, amikor is a názáreti Jézus Krisztus, aki meghalt nagypénteken és eltemették, harmadnapra a dicsőségbe föltámadt a halálból. Persze tudom, hogy ezt a hírt nem tudom olyan örömmel, vagy olyan nyomatékkal mondani, hogy szeretném, de mégis elmondom úgy, ahogy én tudom. Tehát az Úr Jézus, akit nagypénteken megöltek, meghalt a Golgota keresztjén, és eltemettek, az harmadnapra feltámadt a halálból. Azt is tudom, hogy ezen üzenet mellé rögtön kérdőjeleket tesznek az emberek. Talán azt gondoljátok magatokba, hogy ezt most komolyan gondolja a tiszteletes úr. Tényleg így ő ezt így elhiszi? Hát mondanám, hogy elhiszem, de megértem a kérdőjelet. És azt is megértem, hogyha valaki azt mondja, hogy hát ez csak egy kegyes hazugság, egy ilyen kegyes mese tulajdonképpen. És ezt fönn kell tartani a világban, mert az embereknek van valami lelki haszna, valami hangulati haszna ebből a kegyes meséből, ebből a kegyes hazugságból. Ezt én nem írom alá. Ezt nem írom alá. Ha valóban az Úr Jézusnak a halála és a feltámadása csak egy kegyes hazugság, egy kegyes mese, akkor töröljük ezt a két ünnepnapot a naptárból. Tehát akkor a húsvét első napja és a második napja, akkor ne legyen ünnep. Azt javaslom. Én amellett vagyok, testvérek, és amellett teszem le újra a voksomat, a szó egészen hétköznapi értelmében, hogy ez a csoda, ez megtörtént. Megtörtént. Ha nem itt állnék, hanem ott lent állnék, akkor is ezt mondanám, vagy ha éppen kimennék a templomból, és elmennék a piacra, és ott megkérdeznének, ott is ezt mondanám. Jézus Krisztus valóban feltámadt a halálból. Ezt kétségtelen, hogy egy páratlan esemény. Páratlan esemény. Ilyen azelőtt nem volt, azóta sincs. Az egész világtörténelemben páratlan ez az esemény, és ezért nehéz történeti eseményként felfogni. Mert hogy teljesen kilóg a történeti eseményeknek a láncolatából. Nincs néki analógiája, nincs hozzá hasonlatos esemény. Mert ha még valahol lenne valami hasonlatos, de hát sehol nem látunk ilyet, nem tapasztalunk ilyet. Azon kívül nem az ok-okozat törvénye szerint megy végbe ez az esemény. Hiszen ebben a világban minden az ok-okozat törvénye szerint történik. Van egy hatás, ami kivált egy ellenhatást. Itt a világban ezen törvény szerint működnek a dolgok. De hát ahhoz, hogy én itt Jézus feltámadásáról beszéljek, valami e világon kívüli okot kell feltételeznem, valami Istent kell feltételezzek, aki valahogy itt közbeavatkozott az ok-okozati világ törvényszerűségeibe, és feltámasztotta a fiát. Márpedig, mondja a történettudomány, transzcendens természet fölötti ok nincs. Ateista a történettudomány. Eredendően, alapvetően ateista. Ezért így határozták meg, hogy a történetinek az tekinthető, aminek van analógiája, ami az ok-okozat törvénye szerint zajlik le a világba, és nem lépi túl az immanencia határát. Ami ezen a kereten kívül van, az nem történeti esemény, mondja a történettudomány. És ez a szemlélet jön belénk az iskolába, mert a történelemkönyvekben is ez van, és ez van az egyetemi tankönyvekben is, és mindenhol a médiában, és mindenhol a tudományos világban ezt képviselik, és ez szerint a felfogás szerint Jézus feltámadása nem történeti esemény, nem történelmi esemény, hanem csak egy legenda, egy mese, egy mitosz, vagy valami hasonló. Így kezelik Jézust, és Jézus halálának és feltámadásának a történetét. Én elfogadom, és mi elfogadhatjuk, testvérek, hogy Jézus feltámadása valóban kilóg a sorból, a történeti események sorából. De csak ezért nem mondjuk azt, hogy nem történt meg, és ez egy mese. Azt mondjuk, hogy igen, ez egy páratlan esemény, lehet, hogy nem rendelkezik analógiával, lehet, hogy nem az ok-okozat törvénye szerint ment végbe, és lehet, hogy túllépi az immanencia határát, mert valami természet fölötti lényel is számolnunk kell, aki itten lépett és működött, és cselekedett valamit. De ettől még ez az esemény úgy tűnik a Biblia híradása szerint, hogy bizony megtörtént. Bizony élt egy názáreti Jézus nevű ember, írja elénk a Biblia, aki azt mondta, hogy ő Isten is. Nem csak ember, hanem Isten is. Tudjuk a Bibliából, hogy mit tanított, miket cselekedett, tudjuk azt is, hogy a élete végén megfeszítették, hogy ténylegesen meghalt, hiszen még a katona biztos, ami biztos szíven is döfte a lándzsájával, leszették a keresztről, eltemették, és harmadnapon feltámadott. Mindezt pedig, testvérek, a Biblia, mint az események forrása, nem egyedüli, de legfontosabb forrása, elénk tárja, mégpedig nem meseként, nem legendaként, hanem történeti tényként. És ha nem kételkedünk abban, testvérek, hogy például Julius Cézár volt Rómának az első imperátora, akit 44-ben Krisztus előtt egy összeesküvés során meggyilkoltak, hogy nem kételkedünk abban, hogy Néró 54-től 68-ig volt római császár, és 68-ban öngyilkos lett Krisztus után, akkor azt kell mondanunk, hogy az Úr Jézus életútja, akár Julius Cézárnál, akár Nérónál, az ő Jézusunk életútja sokkal jobban alátámasztott történeti dokumentumokkal, amik azt mondják, hogy Jézus meghalt és feltámadt, és él. Egyszerűen nekünk, testvérek, a Bibliában több, terjedelmesebb, gondosabban hagyományozott, az eseményhez sokkal közelebbi szemtanúk tollából származó kéziratunk van. Egyszerűen azt kell mondanunk, testvérek, hogy amit az egyik újságíró írt egyébként az MNO.hu-n, hogy Jézus Krisztus feltámadását, illetve az egész életútját tökéletesen igazolják a történeti dokumentumok. Azt mondja, alig ha mondhatunk még egy ennyire részletesen lejegyzett eseménysort az ókorból, mint a Szent Három Nap. Teljesen igaza van. Ha olvassuk ezeket az írásokat, testvérek, akár Máté, Márk, Lukács, János, vagy a többi apostoloknak az írását, akkor ők nyilvánvalóan nem egy mese stílusába írnak Jézus feltámadásáról, hanem egyszerűen, tényszerűen, és úgy, hogy még a korabeli embereknek az előítéleteiről és kételkedéseiről is beszámolnak. Mert azok a korabeli emberek, testvérek, nem voltak babonás emberek. Az európai középkorban az emberek sokkal babonásabbak voltak, mint az ókorban. Az ókori embereket, akár a zsidókat is, a zsidókat alapvetően jellemezte egy racionális gondolkodásmód, de a görögök, a rómaiak, azok kritikusan gondolkoztak, alapvetően szkeptikusok voltak a csodákkal kapcsolatban, a csodás eseményekkel szembe. És ez különösen is érvényes volt akkor, ha ilyenről hallottak, hogy valaki feltámadt a halálból. Ugyanúgy gondolkoztak, mondom, mint ahogy mi is gondolkozunk, mai emberek. Kritikusan, kételkedve, amikor a tanítványok meghallották ezt a hírt, hogy Jézus feltámadt, pedig ők hallották Jézustól magától, hogy feltámad, azt mondták, hát ez nem lehet, ilyen nincs. Hát onnan nem jött vissza még senki. Amikor a római, illetve az aténi gyülekezetbe prédikál Pál apostol, amikor odáig ér a beszédjében, hogy Jézus feltámadt alából, az emberek hátat fordítanak neki, és elkezdenek gúnyolódni, hogy ja, hát majd meghallgatunk még téged, ilyen butaságokat beszélsz, ugye. Feltámadás, hát ki hallott már még ilyet? Tehát amikor Tamásra gondoltok, ugye még ezt a példát hadd mondjam, Tamás, aki nem volt ott, amikor Jézus megjelent a tanítványok között, ő is, amikor mondták neki, feltámadt Jézus, azt mondta, hát amíg én hozzá nem érek, nem érintem a sebei helyét, addig én nem hiszem el. Ezek testvérek nem mesék, vagy ilyen legendás elbeszélések a Bibliában, hanem egyszerűen reális események. A Biblia így beszél nekünk erről. Amikor a zsidó vezetők meghallották Jézus feltámadásának a hírét, azok, akik elvégezték a halálos ítéletet és kivitelezték utána, ezek az emberek rögtön elkezdték tagadni ezt a hírt, mégpedig minden erőt bevetettek, hogy valahogy elfojtsák ezt a hírt. De hát megcáfolhatták volna Jézus feltámadását azzal, hogy előszedik a holttestet, amit ők őriztettek a sírkertbe a saját katonáikkal. De nem tudták előszedni, soha nem tudták előszedni Jézus holttestét. Egy hazugságot kezdtek el terjesztetni erről a dologról. Egyszerűen az egész Bibliának, hogy olvassuk ezeket a beszámolóit Jézus halála és sírbatétel és feltámadása kapcsán, tényleg az a benyomásunk, hogy egyszerűen történeti eseményekkel állunk szembe. És ez nem véletlen, mert így is íródott meg, és ezek azok is, még ha csodálatosak is, még ha páratlanok is a világtörténelembe. Ez valóban a világtörténelem, az emberiség történelme páratlan pillanata, testvérek. És úgy tűnik, hogy ez a legjobban dokumentált páratlan pillanat a világtörténetből. A legjobban dokumentált pillanat. Itt van, testvérek, például az, csak még erre emlékezzetek vissza, hogy az Ótestamentumban előre megmondatott a Messiásról, a Krisztusról, hogy föl fog támadni. Ott vannak a proféciák, amikre később Péter apostol visszahivatkozik a pünkösdi prédikációjában, hogy megíratott, Jézus feltámadt a halálból. Az, amit megmondatott felőle. Azért ez egy nagy dolog, hogy valakiről megmondatik előre több száz évvel, hogy föltámad a halálból, aztán tényleg föltámad a halálból. Aztán ott van, testvérek, hogy Jézus maga is beszélt róla, hogy föltámad a tanítványok nem akarták elfogni, nem akarták elhinni, eleresztették a fülük mellett, hogy ilyen nincs, meg nem másra figyeltek. De Jézus maga is megmondta, hogy föltámad a halálból, mert lehetetlen, hogy őt, aki maga az élet, a halál fogva tartsa. Ő erősebb, mint a halál. Aztán ott vannak, testvérek, az apostoli bizonyságtevők, akikkel találkozunk, ugye itt vannak az irataik előttünk. Ezek az iratok mind Jézus feltámadásához nagyon közeli időpontba íródtak meg. Az eredeti dokumentumok azok az első században írattak meg, és van is belőlük egy csomó töredék a rendelkezésünkre, amiket lehet tanulmányozni, és láthatóan ezek a dokumentumok, ezek a Jézus halálához, feltámadásához nagyon-nagyon közeli időpontba íródtak, testvérek. Mondjuk Platónnak az írásai, élete meg írásai működése, és a róla rendelkezésünkre álló legkorábbi iratok között, az ő kora és a mi rendelkezésünkre álló iratok között van vagy 500 év, de még lehet, hogy 700 is. És minden további nélkül elhiszük, hogy ezeket az iratokat, hát persze, ő írta. Nekünk meg ott van, hogy Jézus 33 körül meghalt, és az első században, tehát néhány évtizeden belül már megírattak ezek az események, és itt van előttünk a Bibliába a történeti leírás, testvérek. Nekünk ez egy... Aztán belegondolunk abba, hogy a tanítványok, akik mentek és prédikáltak a világba erről, mit kaptak ezért állandóan? Amikor ők erről beszéltek, akkor nyakukba vették a gúnyt, hogy kinevették az emberek, hogy újjal mutogattak rájuk, hogy ezekkel valami baj van, ugye, mert ilyet beszélnek, hogy feltámadt egy halott a halálból. Ezek meg vállalták, sőt nem csak a bolondá nyilvánítást vállalták, hanem kész voltak meghalni ezért, hogy Jézus bizony föltámadt. Tamás is, meg a többiek is. Az életüket áldozták, az összes tanítvány, aki Jézushoz hű maradt, mindegyik vértanú lett. Mert egyszerűen ők vállalták azt, hogy Jézus, akivel mi találkoztunk, él. Egy hazugságért adták, egy kegyes hazugságért adták az életüket? Ki ilyen bolond, kérdezem, aki egy hazugságért ekkora árat fizet? Ők meg megfizették, testvérek. És nem sorolom tovább ezeket a dolgokat, amik mind-mind abba az irányba vezetik a gondolatainkat, hogy ha tetszik nekünk, ha nem, egyszerűen Jézus a történelemben föltámadt. Nem úgy, ahogy a modern teológusok mondják, hogy föltámadt az ige hirdetésben, csak az ige hirdetésben, a tanítványok ige hirdetésében támad föl, de a történelemben nem. Csak az üzenetben támad föl. Nem igaz, amit ugyanezek a teológusok magyaráznak, hogy a tanítványok hitében, mert ők úgy hitték, és akkor az ő hitükben támad föl Jézus, de nem a történelemben. Nem, Jézus nem a tanítványok hitében támad föl, nem a képzeletükben támad föl, nem az igehirdetésükben támad föl, hanem a történelemben támad föl. Ez, testvéreim, páratlan esemény. És ehhez nekünk, azt gondolom, nekem is ragaszkodnom, és ragaszkodnunk kell ebben a mai világban. Különös esemény, páratlan esemény, egyedülálló esemény, de esemény. Jézus feltámadására emlékszünk vissza ma. De hadd térjek át a jövő legnagyobb pillanatára. Ez a múlt legnagyobb pillanata, a jövő legnagyobb pillanata. Erről, testvérek, maga Jézus beszélt nekünk. Jézus azt mondta, még a halála és a feltámadása előtt mondta ezt, most már mi a halála és a feltámadása után élünk, és ezért, amit a halála és feltámadása előtt mondott, arra jól tesszük, ha odafigyelünk. Márpedig ez a Jézus, aki feltámad később a halálból, azt mondta nekünk a halála előtt, hogy eljön egy nap, amin minden egyes embernek föl kell támadni a halálból. Minden embernek föl kell támadni. Azt mondja, János evangéliumából olvastuk az 5. részből, eljön az óra, melyben akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, azaz ő szavát, és kijönnek. Micsoda? Kérdezzük megint. Hát ez a csoda. Ez a csoda. Hogy meghalljuk az ő szavát, minden halott meghallja az ő szavát, mi is majd meghalljuk az ő szavát, és kijönnek a halottak, és mi is ki fogunk jönni. Testben föltámadnak a halottak, mondja Jézus. A késő feltámadott Jézus. Testben föltámadott Jézus. Dicsőséges testben föltámadott Jézus. Miért támadnak fel, kérdezzük? Mert hallják az ő szavát, Jézus szavát, az emberfiának szavát. Hallják. Jézusnak a szava, testvérek, olyan erős, olyan hatalmas szó, hogy amikor ő majd szól, hogy itt a feltámadás órája, nem tudom, mit fog mondani, de valami hasonlót, hogy halottak fel kell támadni, akkor a halottak föl fognak támadni. Azokat, akiket mi eltemettünk, akiknek ott álltunk a sírjánál, lehet, hogy tényleg a múlt héten is, vagy majd a jövő héten, vagy nem tudom mikor, azok a halottak, akiktől végső búcsút vettünk, azok föl fognak támadni testben, testvérek. Mert Jézus ezt mondja nekik, és akkor nem fognak tudni ellenállni ennek. Emlékezzetek vissza, hogy Jézusnak a szava az olyan hatalmas szó volt, hogy amikor szólt a tengernek, meg a szélnek a vihar idején, akkor lecsendesedett. Amikor Jézus szólt Jairus meghalt kislányához, a kislányba visszatért az élet és a lélek. Szólt, és bűnök bocsáttattak meg. Szólt, és meggyógyult egy ember, aki nem is volt ott, hanem sokkal távolabb élt valahol. Itt mondja Jézus, hogy én szólni fogok megint, és a szavam megvalósul. Oda, ahonnan eltevettétek a halottaitokat, föl fognak testben támadni. Ezt, testvérek, már azt mondom nektek, hogy egy vérfagyasztó kép, nagyon ijesztő kép, nagyon megdöbbentő kép, de hát Jézus szerint, aki feltámadt a halálból, és a halottak közül az első, meg fog történni. Ki fogja hívni a halottakat a sírjukból? És a szava előtt meg fog hódolni a halottak birodalma, ami most jelenleg a lelkeket tartja és őrzi, és kiengedi a lelkeket, elengedi a lelkeket. Jézus szól az anyagnak, és az anyag újra rendeződik. Most már még zárójelbe teszem, hogy el is tudjuk képzelni, mert a DNS úgy hordozza az információkat, hogy még most is tudnak rekonstruálni belőle nagyon régi dolgokat. De ha nem a DNS-ből, Isten akkor is képes valakinek a testét újra teremteni, és minden test megkapja majd a maga lelkét, a saját maga lelkét, mert amely testben meghalunk, abba fogunk feltámadni is, és egyszerűen kijönnek a sírokból. Na most... Hiszem a holtak föltámadását, ugye? Mondjuk az apostoli hitvallásba. Hiszem a holtak feltámadását, mert Jézus szavára hiszem, hogy ez megtörténik. Végbe viszi majd ezt az eseményt. És ennek nem csak szemlélői leszünk, testvérek, most még csak szemlélői vagyunk, mint egy előre nézünk és szemléljük ezt az eseményt, de egyszer nem szemlélői leszünk, hanem részesei ennek az eseménynek. Te is föl fogsz támadni, én is föl fogok támadni. Megint azt mondom nektek, hogyha engem megkérdeznek, hogy ezt te komolyan gondolod, vagy ezt csak most ott a szószékről. Nem, nem csak a szószékről, ha lemegyek, ha kimegyek, ha piacra megyek, ott is ugyanígy vállalom. Ez egy történeti esemény lesz, amire most előre nézek. És úgy hiszem, hogy én is fel fogok támadni a halálból. És azzal a kis táblával voltak eltemetve Németországba, ahol még fiatal koromban nyáron, nyaranként dolgoztam egy diakonisza házba, azzal a kis felirattal voltak eltemetve a svesterek, azok a nővérek, akik ott dolgoztak, diakonisszák, akik ott dolgoztak, hogy itt várja a feltámadást. Ez volt ráírva. Itt várja a feltámadást, Dorottya, nem tudom kicsoda. Itt várja a feltámadást. Ők ezzel a reménysége voltak eltemetve. Volt olyan sír is, amire az volt kírva, itt fog feltámadni. Nem csak egy, hogy itt várja a feltámadást. Itt fog feltámadni, ez és ez oda volt írva alá. Ettől eddig élt. Ezzel a hittel, ezzel a reménységgel élnek a hívők, és ez a világtörténetnek, emberiségtörténetnek a második legnagyobb pillanata. Csak hogy, testvérek, már itt el kell mondanom, hogy ez a pillanat nem lesz mindenkinek a felhőtlen öröm pillanata. Mert Jézusunk azt mondta itt ebben a szakaszban, amit felolvastunk, hogy némelyek a kárhozat feltámadására támadnak föl, mások pedig az élet feltámadására. Ez kétféle feltámadás. Az egyik a kárhozatra, a másik az örök életre szóló. Az egyik az Isten országára való, a másik a pokolra való feltámadás. Nyilvánvaló, testvérek, hogyha ízlelgetjük ezt a két fogalmat, akkor már is érezzük mi, hogy az egyik nagyon jó, a másik meg borzalmas rossz. Mert föltámadni a kárhozatra, az borzasztó rossz. Sokkal borzasztóbb, mint ahogy mi azt el tudjuk képzelni. Rosszabb, mint egy rákba haldokolni és meghalni. Viszont a nagyon jó, meg csodálatosan és elképzelhetetlenül jó az örök életre való feltámadás. Az meg minden földi jónál, amit mi el tudunk képzelni, mindennél jobbra való feltámadás. És kin fog ez múlni, kérdezzük magunktól, és kérdezzük az ígétől, hogy valaki ide vagy oda támad fel. Erre vagy arra támad föl. Jézuson múlik. Azt mondja Jézus, az atya az ítéletet, a bíráskodást egészen a fiúnak adta, vagyis neki. Annak a Jézusnak a kezében van, testvérek, az emberek örök sorsa, aki feltámadott a halálból. Az első a halottak közül. Ő fog bíráskodni az összes többi halotton, hogy az örök életre támad föl, vagy az örök halálra támad fel. Hogy Jézusnak a személyét, testvérek, egy kicsit még inkább aláhúzza ezzel a Biblia. Ő az utolsó ítélet bírája. Ugyanezt mondja Pál apostol az aténi prédikációjába, ha visszaemlékeztek, hogy az Isten egy napon megítéli az egész földkerekséget, vagyis az egész emberiséget igazságosan egy férfi által, akit erre rendelt, bizonyságot téve róla azáltal, hogy feltámasztotta őt a halálból. Tehát Isten föltámasztotta Jézust, és ezzel igazolta, hogy ő az én fiam, na ő lesz az utolsó ítélet bírája. Elé fogsz te is odaállni feltámadott testbe. Mindegy, hogy most mit hiszel magadról, kinek tartod magad, mennyi pénzed van, mit gondolsz az érzéseidről, meg a hangulataidról ezzel kapcsolatban. Nem leszel megkérdezve. Föl fogsz támadni, és odaállsz a feltámadott, a reálisan, valósággal feltámadt Jézus előtt, hogy ő ítéletet mondjon fölötted, hogy hol töltöd az örökké valóságot. Hogy a te feltámadásod az örök halálra való, a kárhozatra való feltámadás, vagy az örök üdvösségre való feltámadás. Ezeket a dolgokat, testvérek, ami a jövőbe fog megtörténni, nem tudjuk, hogy mikor, de azt gyanítom, hogy meg fog történni, amikor el kell jönnie ennek a pillanatnak. Amikor Jézus előtt voltak még az emberek, nem tudták, hogy mikor fog eljönni Jézus először. Nem tudták a pillanatot, csak várták, és aztán Isten nem csapta be őket, eljött az a pillanat. Mi most előre nézünk, nem tudjuk, mikor jön megint Jézus, mikor kerül sor az utolsó ítéletre, a halottak föl, de hogy bekövetkezik, minden okunk van arra, hogy feltételezzük. És itt érkezek el a jelen legnagyobb pillanatához, testvérek. A jelen legnagyobb pillanata. Arról beszél az Úr Jézus ebben a pillanatban, hogy a jelen pillanat, jelennek a legnagyobb pillanata az, amikor a halottak hallják az Isten szavának, az Isten küldöttjének a szavát, és hisznek annak, aki őt elküldte. Mert az ilyen emberek abban a pillanatban átmennek a halálból az életre, a kárhozatból az üdvösségre. A legnagyobb, legjelentősebb pillanata, testvéreim, a mi életünknek jelenleg, amikor halljuk, halljuk a fülünkkel az Úr Jézusnak a szavát a Bibliából, halljuk, és hiszünk annak, aki őt elküldte, az Atya Istennek. Ez az életünk nagy pillanata, mert ebben a pillanatban átmehetünk, ha hiszünk Jézusnak és annak, aki őt elküldte, átmehetünk a halálból, mert mindnyájan a lelki halálban vagyunk, Isten nélküli állapotban vagyunk, átmehetünk az élet állapotába, feltámadhatunk a hit állapotára, egy új életre támadhatunk. Lehet élni, testvérek, biológiailag, mindnyájan élünk, akik itt vagyunk, de vagy élünk a halálban, vagy élünk az életben. Vagy élünk Isten nélkül, az a halál állapota, vagy élünk Istennel, az Úrral, az élet állapota. Az egyik ember, testvérek, teljesen máshogy gondolkozik, mint a másik. Más a halottak gondolkozása, az Isten nélküli emberek gondolkodása, látjuk, hogy milyen. Ők röhögnek rajtunk, ők kigúnyolnak minket. És más az életre jutottaknak a gondolkodása. Ők örülnek a Jézus feltámadásának, ők imádják Jézust, ők odaadják a szívüket Jézusnak. Teljesen máshogy gondolkodik. Más az a halottak élete, az Isten nélkül élő embereknek az élete más. Máshogy élik a hétköznapjaikat, máshogy dolgoznak. És máshogy élik az életüket az életre jutottak, az igazi hívő emberek, az Isten népe. Ők megint máshogy. Más perspektívába látja az egész életet, a halált, a halál utáni dolgokat, a jövendőt. Az, aki él, de Isten nélkül él, annak a végső valóság, mit tudom én, a pénz, vagy a hatalom, vagy az élvezetek, azért az neki a fontos. A másiknak meg ezek mellékesek. Aki már él, aki Istennel van, annak a más perspektívával, az örökké valóság perspektívájában nézi a saját életét is, a pénzt is, az élvezeteket is, a hatalmat is, minden. Ez két egészen más állapota egy embernek, egy ugyanazon embernek. A legnagyobb pillanat, testvérek, amikor egy ember hallja a Krisztus szavát, ahogy a Bibliába szól, és hisz annak, illetve annak, aki róla bizonyságot tett, és elküldte őt az Atyának. Ekkor ebbe a pillanatba átmegyek a halálból az életre, testvérek, és amikor majd eljön a feltámadásom pillanata, a testi feltámadásom pillanata, akkor én az örök életre fogok feltámadni. Értitek? Ha itt hiszek Jézusnak és az ő szavának, és annak, aki őt ide küldte közénk, hogy higgyünk benne, és bizonyságot tett róla, és aláhúzta háromszor, hogy Jézusba higgyünk. Ha én hiszek, akkor nem kell félnem a haláltól, mert föl fogok támadni egy napon, nem a kárhozatra, hanem az örök életre, az üdvösségre, az élet feltámadására. De ahhoz, hogy oda támadjak fel, testvérek, majd ama napon, itt eme napon kell hinnem Jézusnak és annak, aki őt elküldte. És ha nem hiszek, nincs nagy választási lehetőség, ha nem hiszek, maradok a halálba. Meg fogok egy napon biológiailag én is halni, és föl fogok azon a napon én is támadni, csak éppen az örök kárhozatra. Az örök istentelenségre támad föl, az, aki a földi istentelenségbe élte le az életét. És az a kárhozat feltámadásába részesül. Én ettől mindenkit óvnék. És azért arra biztatok mindenkit, hogy az életeteknek a legnagyobb pillanatát, amikor ma, így mondja az írás, amikor ma halljátok az ő szavát, ne keményítsétek meg a ti szíveteket. Ti halljátok, testvérek, itt a templomba Jézusnak az üzenetét a Bibliából. Annak a Jézusnak az üzenetét, aki azt mondta, hogy engem az Atya küldött el. És akiről az Atya tényleg bizonyságot tett. Az Atya bizonyságot tett Jézusról már az Ótestamentum idején. Megint visszanézhetünk, hogy mennyi mindent mondott el erről a názáreti Jézusról Isten az Ószövetségbe. Több mint 300 profécia szól Jézusról. Ezek közül alig van, ami nem teljesedett be, testvérek. Az Atya az ő életét úgy formálta, és ő is úgy formálta az életet, hogy beteljesedtek benne a proféciák. Az Atya ezáltal bizonyságot tett az ő fiáról. Ez az, akit ti vártatok, zsidók, Kajafás, Annás és a többiek. Ez a messiásotok. Ők azt mondták, nem ez. De volt, aki azt mondta, igen, ez az, tényleg ez az. Döbbened, de beteljesednek az életébe egymás után a régi proféciák, amik nem tegnap előtt hangzottak el, hanem valamelyik 700 évvel ezelőtt. Ez a Isten bizonyságot tett az ő, amikor Jézus megkeresztelkedik. Amikor ott van a megdicsőülés hegyén, az atya megint bizonyságot te, hallanak egy hangot, nem tudják honnan jön, csak hallják ezt a mennyei hangot, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Ezt mondja a mennyei atya, bizonyságot téve az ő fiáról. Ő az üdvözítőtök, az ki által életre juttok. És az atyának a csodálatos bizonyságtétele, testvérek, amikor egyszer csak feltámasztja a halálból Jézust. Ezt énekeltük itt a régi reformációs énekbe, hogy az atya, hogy kedvesen fogadta Jézus áldozatát, azzal bizonyított, hogy kihozta az ő szentjét a sírból, és a halálban nem hagyta. Ezt énekeltük. Az atya akkor is bizonyságot tett Jézusról, amikor harmadnap föltámasztotta. Ő az én szeretett fiam, akit hallgatnotok kell, akire hallgatnotok kell. Nem egyszer, hanem folyamatosan. Akit követnetek kell az életetekbe. Én küldtem őt. Értitek? Mondja Isten. És aztán testvérek, hadd mondjam, hogy Isten a szent lelke által és az igé által bennem is és bennetek is tanúságot tesz arról, hogy ezt kéne tennünk. Mi testvérek az igét hallgatjuk, és munkálkodik azáltal bennünk az Istennek a lelke. És azt mondja nekünk, azt sugdossa a lelkünk mélyén. Vagy halljuk, vagy nem halljuk, de azt sugdossa. Vagy elfojtjuk, vagy meghalljuk, de akkor is azt sugdossa. Neked ezt hinned kell. Neked hinned kell Jézusban. Neked követned kell őt. A világ azt mondja, ne tedd. A saját szívedbe is van valami, ami azt sugja, nem. Őriznem kell az én önállóságomat, az én autonómiámat. Én nem adhatom föl, nekem nem más mondja meg, hogy mit csináljak, meg hogy éljek. Majd én meghatározom. De akkor is ott van az a bizonyságtétel, hogy neked hinned kell Jézusnak. Nem átélned kell Jézust. Nem a hangulatra kell várnod, hogy majd csak megjön valami kegyes hangulat, mert azt mondták a hívő testvérek, hogy ez egy hangulat. És érzés, nem hangulat, nem érzés. Racionális döntés, elhatározás az Úr Jézus Krisztus mellett. Kedves testvérek, csodálatos dolog ez, amikor megtörténik, amikor én hiszek ennek a Jézusnak, aki meghalt, mert elvette az én bűneimet és azok büntetését, és Isten feltámasztott őt a halálból. És bizonyságot tett róla, hogy ő a te üdvözítőd. Most mindenki mondja be a nevét magába, hogy helyettesítse be, az én üdvözítőm is. Isten bizonyságot tett róla. Régen, az igében, a szívemben, a lelke által, és azt sugdossa neked, ebben a Jézusra hallgatnod kell, követned kell őt. Én azt kívánom nektek, hogy ezt tegyétek meg, mert ismétlem, ettől függ egy jelen pillanattól, ami az életünk legfontosabb pillanata, ettől függ az, hogy mire fogunk feltámadni egy napon. Az örök életre, vagy az örök kárhozatra. És aki az örök kárhozatra támad fel, testvérek, az elmélkedhet utána arról, hogy milyen hangulatokra, meg milyen érzésekre, meg milyen, nem tudom én mire hallgatott, ahelyett, hogy az igére hallgatott volna, és megnyugodott volna az igében. És elmélkedhet arról, hogy ugyan miért nem hittem, én miért hittem a propagandának, az ateista, sátáni propagandának, ami a világba körülvet, meg elmélkedhet arról, hogy miért hittem a liberális teológusoknak, meg miért hittem az ateista barátaimnak, meg miért hallgattam a saját istentelen szívemre. Elmélkedhet róla egy örökké valóságon keresztül, Isten nélküli élet gyötrelmét átélve, testben is, lélekben is. Ezt kell valakinek? Én szerintem senki nem akarja ezt. Mindenki azt akarja, én ott akarok az élet feltámadásán lenni, és az Úrhoz akarok menni, az ő országába akarok kerülni, Istennel akarom tölteni az örökké valóságot, mert ő a legszebb valóság, ő a legjobb valóság, ő a legcsodálatosabb valaki. Hát, aki oda akar kerülni, az használja ki a pillanatot, itt és most. És határozza el a szívébe, és mondja el Jézusnak, hogy én hiszek benned, és követlek téged. Azt kívánom, hogy ez a húsvét így legyen életünk legnagyobb pillanatává. A Jézus melletti döntés, az elhatározás, az ő hívő követése melletti elhatározás pillanata. Isten áldja meg a szívünket, és jöjjetek, most csendesedjünk el imádságban. Köszönjük néked, Urunk, hogy szemrevételezhettük most az ünnepi istentiszteletünkön a te történelmednek, az emberiség történelmének, amiben mi is benne vagyunk, három nagy pillanatát. Köszönjük, hogy visszatekinthettünk a múltba, drága Jézusunk feltámadására. Köszönjük néked, hogy előre tekinthettünk a jövőbe, a halottak föltámadásának pillanatára. És köszönjük néked, hogy megértettük azt, hogy most van az életünk legfontosabb pillanata, mert most halljuk az Isten fiának szavát, akiről az Atya Isten bizonyságot tett. És köszönjük néked, hogy ez az életünk legfontosabb pillanata, mert itt mehetünk át a halál állapotából az élet állapotába. Itt lehetünk istentelen emberekből istenes emberekké, igazi hívő emberekké. És itt dőlhet az is el, hogy hogy éljük le a földi életünket, milyen perspektívában látjuk a dolgokat, milyen életmódot élünk, mire adunk pénzt, mire adunk időt, mire adjuk az erőnket. De itt dől el az is, hogy hol töltjük az örökké valóságot a feltámadás után. Ó, kérünk, segíts nekünk, hogy hihessünk, és igazán Krisztus követőivé lehessünk, a feltámadott, élő Jézus követőivé. Légy ebben segítségül nekünk, Urunk, mert magunktól nem bírjuk ezt eldönteni, de hisszük, hogy Te segítesz nekünk, és most is erősítesz és bátorítasz erre a hit lépésre bennünket. Segíts hinnünk annak, akit elküldtél, és akiről bizonyságot tettél, mennyei Atyánk. Segíts, hogy ne Jézus nélkül, hanem vele élhessük a hétköznapjainkat, vele kelhessünk, vele feküdhessünk, vele foghassunk hozzá minden dolgunkhoz. Az ő akaratát keressük minden döntésünk előtt, kérdéseinkkel hozzáfordulhassunk imádságba. Nehézségeinket, örömeinket, szomorúságainkat mind elé tárjuk imádságba. Élvezzük azt a társaságot, amit az ő hívő népével való közösség jelent. Élvezzük azt a tisztaságot és szentséget, amit egy istentelen világba élhetünk. Segíts, Urunk, bennünket, hogy tudjunk örvendezni a mi Krisztusunkba, akit adtál nékünk. Köszönjük néked, hogy ma így emlékezhetünk a rég pillanatra, ebben a mostani pillanatban, előre gondolva a jövő pillanatára. Kérünk, áld meg szívünket, áld meg gyülekezetünket, áld meg az életünket. Kérünk téged, hogy hordozod a mi népünket, és add, hogy fölragyoghasson az igaz tanítás ebben az országban. Könyörülj meg, és te némítsd el a hazudozókat, a hamis prófétákat, a hamis tanítókat. Legyenek azok egyházi vezetők, teológusok, vagy éppen hitetlen emberek. Könyörülj meg, hogy a te igazságod diadalmaskodhasson sok ember szíve fölött. Higgyenek annak, akit te elküldtél, és akiről bizonyságot tettél. Köszönjük, Atya Istenünk, hogy meghallgatsz minket, és velünk vagy. Légy áldott mindenért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem először is, hogy amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik elkészítették magukat, és örömmel részesülnek a szent jegyekben, és bírják egyházunk felhatalmazását, azokat szeretettel hívjuk és várjuk a szent asztalhoz. Hirdetem a testvéreknek szomorú szívvel, hogy az elmúlt héten halottunk volt. Temetés volt pénteken, 3-án, 13 órakor a szőregi temetőben, ahol Dudás Józsefné született Sallai Idától búcsúztunk. Szerdán is temetés volt, Langó Etelkától búcsúztunk, temetése Makón volt szerdán délután 15 órakor. Az ő személyében Hajdú Károly az anyósát és felesége Éva az édesanyját gyászolja. Isten vigasztalását kívánjuk. Etelka nénit ismertük, mindig, ha el tudott jönni az utóbbi időben, mindig egy járó kerettel jött, és úgy emlékezhetnek rá a testvérek. Hisszük, hogy hazament ő is az Úrhoz. Hitben élt, és hitben is halt meg. Az Úr vigasztalja és erősítse a gyászolókat a feltámadásba, a boldog feltámadásba vetett hittel. Hirdetem még a testvéreknek azt, hogy június 7-én lesz a gyülekezetünk templomának a felszentelése. Jön közénk az egyházunk vezetője, a püspök úr, dr. Fekete Károly. Készüljünk erre az alkalomra, adományokat is elfogadunk még, mert azért ez egy kis pénzbe kerül, akár mennyire is puritán módon csináljuk ezt a dolgot, de szeretettel fogadunk erre külön adományokat is. Tehát június 7-én, az egy vasárnapi nap lesz, délután 14 órakor kezdődik a templom szentelésünk, és körülbelül 6 óra magasságába fejeznénk be. Készüljünk imádságos szívvel és örömmel erre az együttlétünkre is. Biztos nagyon sokan jönnek az ország minden részéről, majd más gyülekezetekből is, hiszen több gyülekezetből kaptunk támogatásokat annak idején. A város részéről, az egyházmegyéből is biztos nagyon sokan leszünk. Készüljünk tényleg imádsággal erre a nagy ünnepünkre. Istent szeretnénk dicsérni majd azért, hogy itt lehetünk, és ilyen körülmények között lehet együtt a gyülekezetünk. Végezetül szeretnék a kedves testvéreknek áldott húsvéti ünnepet kívánni, azoknak is, akik most majd elmennek, de hát akikkel kezet fogok, azok még egyszer hallják tőlem, de azok miatt mondom, akik elmennek, akik nem maradnak itt, hogy kívánom, hogy az Úr áldja meg a szívüket, családjukat, otthonukat. Boldog húsvéti ünnepet, áldott ünnepet kívánok a testvéreknek. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.